Salamon legyőzése és megfutamodása után Géza herceget Fehérvár városában a királyi koronával megkoronázzák. Ezután Géza és László herceg seregükkel Fehérvárra mentek, majd Kapuvárt, Babótot, Fehérvárt és más várakat a legbátrabb vitézek őrségével biztosítva elbocsátották seregüket és Magyarországban laktak. Ekkor Géza a nagy herceg a magyarok felszólítására elfogadta az ország koronáját. A koronázás után pedig elment arra a helyre, ahol a jelenés történt, és ott testvérével Lászlóval tanakodni kezdett a Szűz Mária tiszteletére építendő egyház helyéről. És miközben áldogáltak Vác mellett, ott, ahol most Szent Péter apostol egyháza van, megjelent nekik egy hímszarvas, agancsai telve égő gyertyákkal, és futni kezdett szemük előtt az erdő felé, és azon a helyen, ahol most a monostor van, megállott. Midőn a vitézek rányilasztak, bevetette magát a Dunába, és többé nem látták. Ennek láttán Boldog László így szólt: valójában nem is szarvas, hanem Isten angyala volt ez. És Géza király így szólt: mondd meg nekem, kedves testvér, mit is akar jelenteni ez a sok égő gyertya, amit a szarvas agancsán láttunk. Boldog László azt felelte: nem agancsok azok, hanem szárnyak, nem is égő gyertyák azok, hanem ragyogó tollak, és azért állt meg ott, mert megjelölte a helyet, hogy a boldogságos szűznek ne másutt, hanem csak is ott építessünk egy házat. Hogy azonban az első jelenés helyese maradjon épület nélkül, Géza király és testvérei elrendelték, hogy ott Szent Péternek, az apostolok fejedelmének tiszteletére építsenek egy kápolnát. Géza király tehát megalapította a Váci egyházat, ellátta sok földbirtokkal és javakkal. Nem csak ezt az egyházat, hanem a budait is, ennek adta a pesti vámot, három falut Somogyban és értékes kegyszereket. Ebben az időben a besenyők egyhangúan arra kérték Géza királyt, hogyha őket megajándékozza a szabadok jogával, ők egymaguk megfékezik Salamon király támadásait úgy, hogy az még kijönni sem merészeljen Mosonyból és Pozsonyból Magyarország fosztogatására. Géza király pedig megígérte, hogy kérésüket teljesíti, ha ők is teljesítik, amit ígértek. A besenyők tehát Zoltán nevű fejedelmükkel Salamon király ellen lóra keltek. Mikor pedig összecsapásra került a dolog, a besenyők megfutamodtak Salamon király színe előtt, mint ahogy a viasz elolvad a tűz előtt. Sokat levágtak közülük, mások meg a fertő mocsarában elmerültek, és csak kevesen menekültek meg Zoltánnal együtt futva. Utóbb aztán Salamon király Géza királytól és testvéreitől való féltében, vagyonával és háza népével együtt Stíriába költözött, és anyját meg a feleségét Admont kolostorában hátrahagyva visszatért Mosonyba, azzal a szándékkal, hogy sereget gyűjtve megtámadja a két testvért. Mivel azonban Salamon napról napra gyöngébb lett, emezek pedig szerencsésen gyarapodtak sikerekben, zavarában a császárhoz folyamodott, segítséget kért tőle, hogy Magyarországra visszatérhessen. És bár Salamon bőven adott pénzt a katonák zsoldjára, a németek és olaszok mégsem jöttek vele a magyaroktól való félelmükben. Salamon szavai meghatották a császárt, és nagy hadsereggel bejött Magyarországra. Élelmet pedig nagy bőségben hajóval szállítottak a Dunán, seregének ellátására, és egyéb szükséges dolgokat is bőségesen. És amikor a császár a Vág folyóhoz érkezett, Salamon három csapatot maga mellé véve, Semte felől Nyitra ellen lovagolt. Az ifjak kirohanva megütköztek vele, majd ezek, majd amazok futottak, és sokáig sebesülés nélkül viaskodtak. Opos vitéz pedig az ezer közt is kiváló paripáján ülve a város kapuja felé rontott, és egyet a harcosok közül, mint a villám, földre sújtott. A nyitraiak pedig társuk halálán megzavarodva nagy jajgatásba kezdtek, és láncsáikat Opos ellen haigálva paripáját megölték. Ő maga azonban bátran szembeszállott velük, és sértetlenül megmenekült. Amikor visszatértek innen a németek, elmesélték a császárnak Opos vakmerőségét és hihetetlen erejét a harcban. A császár pedig magához hívatta őt, dicséretekkel halmozta el, és nyájos szavakkal kedveskedett neki. Aztán megkérdezte Salamon királytól, vajon Gézánál és Lászlónál sokan vannak-e ilyen vitézek. Salamon pedig dicsérni akarván a magyarokat, azonnal felelt mondván, sokan vannak, még sokkal jobbak is. Erre a császár, ha így van a dolog, és ilyen vitézek harcolnak ellened, nem fogod országodat visszaszerezni. Amikor pedig Géza király meghallotta, hogy a császár Vácra bevonult, bölcs tanácsot követve elrendelte, hogy környékezzék meg az aquileai pátriárkát, és nyerjék meg jó indulatát, mert az ő tanácsára hallgat leginkább a császár, de egyszer s mind az összes német vezéreket is, sok pénzt ígérve nekik, ha a császárt rábírják, hogy visszaforduljon. A pátriárka és a vezérek az ajándékoktól csábítatva és az arany utáni vágytól rabul ejtve különböző koholmányokkal igyekeztek a császárt rávenni, hogy forduljon vissza. A pátriárka azt találta ki, hogy álmot látott. Ennek pedig nyilvánvalóan az a jelentése, hogy a császár egész hadseregét elpusztítja Isten bosszúja, ha nem fordul vissza a lehető leggyorsabban. A vezérek ehhez hasonlóan azt találták ki, hogy isteni intelem figyelmeztette őket, és panaszkodtak a császárnak, hogy úgy sejtik, valamiféle veszedelem fenyegeti mindnyájukat, ha gyorsan vissza nem fordulnak. Az elkövetkező éjszaka pedig a németek vezérei kitanították néhány fondorlatos vitézüket, hogy saját maguk kiáltozva és pajzsukat egymáshoz verve keltsék azt a hitet, mintha lázadás ütött volna ki a seregben. Amikor megtették, a vitézek nagy rémület szállta meg a császárt és az egész hadsereget, mivel sejtelmük sem volt a kieszett csalásról és álnokságról. Így azon az éjszakán nagy zavargás keletkezett a táborban. Amikor pedig reggel lett, tanácskozásra hívta össze a császár a pátriárkát és a vezéreket, hogy vegyék fontolóra, mit tegyenek. A pátriárka és a vezérek tehát, mivel megvoltak vesztegetve pénzzel, mindenképpen azt tanácsolták neki, hogy forduljon vissza. A császár tehát, e ravasz emberektől rászedetve, azt színlelte, hogy majd később megsegíti Salamont, és hajóit elrombolván visszatért Németországba. Salamon király pedig reményében csalatkozva, szomorúan sóhajtozva bevette magát Pozsonyba. És Géza király kezében megszilárdult a királyság, és ettől az időtől fogva kezdték nagy királynak, Magnusnak hívni. László herceg pedig Pozsonyvárát számos napon keresztül ostrom alatt tartotta, Salamonnak a vitézei pedig a szűkölködéstől hajtva László herceghez mentek, ő pedig királyi nagylelkűséggel és jóságos bőkezűséggel táplálta őket, és megengedte, hogy szabadon visszatérjenek urukhoz. Magnus király pedig ebben az időben az úr születését Szekszárdon ünnepelte. Kérésére Dezső érsek ünnepélyes misét mondott, és ékes beszédével a király szívét meglágyította, és a béke javára hajlította. Mikor a misének vége volt, és minden szertartást elvégeztek, a király meghagyta, hogy mindenki távozzék, kivéve a püspököket és apátokat. Ekkor a király könnyek közt leborult, és az érseknek és más egyházi személyeknek, vagyis főpapoknak azt mondotta, hogy vétkezett, mivel a törvényesen megkoronázott királytól elvette a királyságát, és megígérte, hogy a királyságot Salamonnak szilárd békefeltételek mellett visszaadja oly módon, hogy ő megtartja jogszerint a koronát, de csak az ország egyharmad részével, amely a hercegi méltósággal jár együtt, a megkoronázott Salamon pedig tartsa meg az ország kétharmad részét, amit azelőtt is birtokolt. A püspökök tehát boldogan hálát adtak az Istennek, hogy a király a Szentlélek kegyelme és látogatása folytán lelkiismeret furdalást érez, és lelkében megvilágosodott. Ekkor Magnus király hírvivőket küldött Salamon királyhoz, és levelében kifejtette neki a béke föntebb előadott módozatát. Jártak a hírvivők ide-oda, de a különböző felek eltérő véleményen voltak, és a valóságos kibékülés nem mehetett teljesedésbe. Eközben Magnus király súlyos betegségbe esett, és április 25-én erényektől ékesítve megtért minden halandók útjára. Hitében katolikus, Isten előtt alázatos és igen keresztény uralkodó volt. 3 évig uralkodott, és Vácon temették el a boldogságos szűz egyházában, amelyet ő alapított és látott el javadalmakkal.